Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 206. énekünket énekeljük ma esti alkalmunk kezdetén, a 206. énekünket első 6 versével. A 206. énekünk első 6 versét énekeljük, az első vers így kezdődik, én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják. Együttlétünk megáldása és megszentelése, a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma este is hozzád jöhetünk, azért, hogy szóljál hozzánk, beszélj hozzánk, és készítsd a szívünket a Szent Asztalhoz, a veled való találkozás, az egymással való közösség drága ajándékához. Kérünk téged arra, hogy segíts bűneink meglátására, megbánására, elhagyására. Segíts a te kegyelmed megragadására, szereteted elfogadására. Segíts az irántad való hálaadásban, való megújulásban, az odaszánásban, az elkötelezett hívő életben. Kérünk téged, hogy lelkedet küldjed, hogy ma is munkálkodjon bennünk, miközben hallgatjuk a te igédet, és végezz el bennünk a munkát, a mi javunkra és a te dicsőségedre, országod javára épülésére. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Jeremiás könyvének 15. részéből olvassuk, a 10. verstől a 21. versig. Jeremiás próféta könyvének 15. részében, a 10. verstől a 21. versig így olvassuk az Isten igéjét. Jaj nékem, anyám, mert versengés férfiává, és az egész föld ellen perlekedő férfivá szültél engemet. Nem adtam kölcsönt, és nekem se adtak kölcsönt, mégis minnyájan szidalmaznak engem. Mondta az Úr, avagy nem jóra tartalak-e meg téged? Avagy nem azt teszem-e, hogy ellenséged a baj idején és nyomorúság idején kérni fog téged? Vajon eltöri-e a vas, az északi vasat és rezet? Vagyonodat és kincseidet rablónak adom, nem pénzért, hanem a te mindenféle vétkedért minden határodban, és elvitetlek ellenségeiddel olyan földre, melyet nem ismersz, mert haragomnak tüze felgerjedt és lángra gyújt ellenetek. Te tudod, Uram, emlékezzél meg rólam, és tekints rám, és állj bosszút értem üldözőimen, a te haragodnak halogatásaival ne rejts el engem. Tudd meg, hogy érettet szenvedek gyalázatot. A szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nékem, és szívemnek vígasságára, mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, seregek Istene. Nem ültem a nevedgélők gyülekezetében, és nem újjongtam velük. A te hatalmad miatt egyedül ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lett szünetlenné az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nekem, mint a bizonytalan vízű csalókapatak. Azért ezt mondja az Úr. Ha visszatérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állasz, és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szám. Ők térjenek te hozzád, de te ne térjél hozzájuk. És a nép ellen erős érzbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek le téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr. És megszabadítalak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából. Kedves testvérek, immár harmadik este foglalkozunk Jeremiás személyével, üzenetével. Láttuk, hogy Isten, ahogy kiválasztotta és elhívta őt az ő szolgálatába, rábízott egy nagyon kemény üzenetet. Az ítéletet kellett hirdetnie az Isten népének, és amellett az ő kegyelmes ígéreteit is, de az üzenetének a hangsúlyos része inkább az ítélet volt, mint a kegyelem. Valahogyan abban a történelmi helyzetben ezt látta Isten szükségesnek, hogy így beszéljen Jeremiás a néphez. Jeremiás üzenetének az egyik legfontosabb mondani valója az volt, hogy rámutatott a népének az alapvető bűnére. A nép alapvető bűne az volt, ahogy láttuk, hogy elhagyták az Urat. Nem foglalkoztak Istennel. Nélküle élték az életüket, nélküle rendezték a dolgaikat. És Jeremiás azt is elmondta, hogy ebből a fő bűnből, vagy alapbűnből jött aztán sok más egyéb bűn is, de azt is elmondta, hogy a nép emiatt a bűn miatt már az Isten ítélete alatt van, és az Isten ítélete szép lassan elborítja őket. Tegnap azt néztük, hogy milyen jelei vannak annak, hogy az ítélet már ott volt köztük, és Isten már megkezdte az ítéletet rajtuk, még mielőtt a babiloni fogságba elhurcolták volna azokat, akik megmaradtak, mert a többiek meg éhen haltak és lemészároltattak. Ma egy kicsit azt szeretném, hogy megnézzük Jeremiásnak a személyét, Jeremiás prófétának az alakját. Nagyon röviden, nagyon dióhéjba tudjuk ezt tenni. Néhány vonására szeretném ráirányítani a figyelmeteket. És az ő alakjának a fényébe egy kicsit magunkat is vizsgálgassuk, hogy mi milyen szolgái vagyunk az Úrnak. Először is azt szeretném aláhúzni, hogy Jeremiás nagyon szerette a népét. Ugye őt szokták így nevezni, hogy a síró próféta. Rembrandt is így festette meg őt, hogy a képnek, ami a Jeremiás prófétát ábrázolja, az a cím, hogy Jeremiás sír Jeruzsálem pusztulásán. Jeruzsálem pusztulásán, népe pusztulásán tényleg sírt ez a próféta. Miért sír? Azért sír, mert szereti a népét. És fáj neki, hogy az ítélet fölemészti, az ítélet tönkreteszi, és hiába mondja, hogy térjenek vissza az élő Istenhez bűnbánattal, könyörgéssel, és kezdjenek újat, az ő akarata, az ő törvénye szerint éljenek, egyszerűen nem hallgatnak rá, csak mennek tovább, rohannak a vesztükbe. És Jeremiásnál ez az érdekes dolog, testvérek, hogy ő nem azt mondja, hogy na menjetek csak, majd megkapjátok a magatokét, megérdemlitek. Nem dühös ez az ember, nem veri az asztalt, nem szid mindenkit, mint a bokrot. Nem mondja, hogy Jaj, de érdekes ez a halálba menőknek ez a kultúrája, ami engem körülvesz. Jaj, de érdekes, ismerjük meg mélyebben. Nem is legyint arra a kultúrára, hogy na hát, mit érdekel engem, úgyis vége van. Hát csak hadd vesszenek, hadd hújjon a férgese. Nem ilyen magatartása van, hanem ez az ember sír. És azzal, hogy itt sír az ő népének a romlása fölött, ezzel eszünkbe jutatja az Úr Jézust, aki több mint 500 év múlva ugyanígy sírt Jeruzsálem felett. Lukács evangéliumában is olvassuk, hogy mikor közeledett Jeruzsálemhöz a bevonulása idején, akkor látta a várost és elkezdett sírni. Isten fiának a könnyei egy város felett, amelyik nem ismerte meg az ő meglátogatásának a napját, amelyik elutasította őt, amelyik nem ismerte fel, hogy mi szolgálja az ő örökké való békességét. Jézus tudta, hogy jönnek a római seregek, a római haderők, és el fogják pusztítani az ő városát, az ő népét, felszámolják, és kőkövön nem fog ott maradni. Jézus pontosan lát ezt, és ő is sírt az ő népének a romlásán, mert ő is szerette az ő népét. Jeremiás könnyei, azok Jézus könnyeinek az előképei. Jeremiás alakja, maga Jézus alakja, előképe, árnyképe az Ószövetségben. Nagyon elgondolkoztat ez bennünket, testvérek, ugye minnyájunkat, engem, magamat is beleértve, hogy nekünk egyszerűen, akiknek itt kell érni ebbe a mai halálra ítélt kultúrában, amelyikben az Isten ítélete már láthatóan tevékenykedik, és tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Hogy nekünk vannak-e könnyeink a mi népünk iránt, romlása miatt? Fáj ez nekünk, úgy, mint Jeremiásnak fájt, Jézusnak fájt, mert szerették a népüket, és fájt az a pusztulás, amit ők már látták, hogy ez itt mindjárt itt van, a küszöbön áll. Mi nekünk van-e szeretetünk a népünk felé? Úgyhogy, ha nem is könnyeink, de hát még akár könnyeink is lehetnének, de hogy ha nincsenek is könnyeink, legalább, hogy szeretjük a népünket, annyira, hogy legalább egy kicsit fájjon. Az az ítélet, ami bár ott hat, lehet a családunkba, lehet az egyházunkba, lehet a gyülekezetünkbe, lehet a népünk körébe. Hogyha ez bennünket, testvéreik, így hidegen hagy, hogy mi vesz minket körül, és hogy körülöttünk az Isten ítéletének a jeleit, biztos jeleit látjuk, és mondom, ez hidegen hagy bennünket, akkor az azt jelenti, hogy nem szeretjük a körülöttünk élő embereket egyáltalán, nem érdekelnek minket. Nem érdekelnek, mert saját magunkat érdekeljük. Mert magunknak nagyon fontosak vagyunk. Ha nekünk valami fájna, mindjárt elkezdenénk sírni. De őket azért nem sajnáljuk, mert nem is szeretjük. Azért nincs egy könnyünk sem, mert nem szeretjük őket. Igazából nem érdekel minket, hogy mi van velük. Az érdekel, hogy mi van velem, mi van velünk. Jeremiásnak és Jézusnak akkora volt a szeretet a népe iránt a szívében, hogy egyszerűen ők tudtak sírni a népünkért, testvérek, népükért. És itt ez úgy érzem, hogy és úgy gondolom, hogy ez nagyon megítél bennünket. Engemet is, de mindnyájunkat nagyon megítél. Mert ha nincs bennünk szeretet, a családtagjaink, az ismerőseink, a munkatársaink, a gyülekezetünk, az egyházunk, a népünk, általunk nem annyira ismert tagjai miatt, mert mi nem ismerjük ezeket személy szerint mindegyiket. De akkor azt jelenti, hogy nincs bennünk igazából szeretet ezek felé, az emberek felé. Nincs bennünk szeretet. Szeretetlen emberek vagyunk. Akkor itt van egy dolog, ami miatt azt hiszem, hogy bűnbánatot lehet tartanunk. Ha az van bennünk, hogy na csak menjenek, megérdemlik, csak érje őket utol az ítélet, egy ilyen kárörvendő, hogy hívják, indulat, vagy a közöny, vagy nem tudom milyen más egyéb indulat, nem vagyunk a helyünkön. Nem vagyunk a helyünkön. Kell visszatalálnunk az Úr elé. Úgy meg kell magunkat ebbe a tekintetbe, úgy érzem, hogy alaposan ítélni, vizsgálni, bűnbánatot is kell tartanunk ebbe a dologba, hogy valahogy ebben, és kérjük az Urat, hogy változtasson meg minket ebbe a tekintetbe. Úgy elgondolkozom ezen, testvérek, tényleg elgondolkoztam most, hogy jövök, megyek ugye az utcán. Mint ahogy ti is. Ugye, jövünk, megyünk az utcán. Körülöttünk, itt a Hídi Vásár mondjuk. Ember tömegek jönnek, mennek. árusok, minden. Akkor mi hogyan nézünk ezekre az emberekre? Elmegyünk közöttük úgy, hogy igazából nem is érdekel nagyon, hogy ki van ott. Azt nézzük, milyen áruk vannak. Egyszerűen úgy eszünkbe se jut, hogy arra gondoljunk, hogy ezek fölött, az emberek fölött ott van az ítéletnek a fekete fellege, hogy így mondjam. És mindjárt már az Isten haragjának a villámai fognak lecsapni rájuk, akár melyikre, akár mikor. Most nem arról van szó, hogy itt mindjárt kiálljunk a híd peremére, és elkezdjünk nekik evangelizálni, de hogy mégis egyszerűen érdekelnek minket a honfitársaink egyáltalán. Értitek, hogy van bennünk valami szeretet ezek felé, az emberek felé, és azzal a szemmel tudjuk nézni őket, ahogy Jeremiás nézte az ő kortársait, akiket ő se ismert személy szerint. Mert Jézusról mondjuk, hát ő ismerte személy szerint, mert Isten fia, és ismert mindenkit, aki ott van. De Jeremiás nem ismert mindenkit, és mégis sírt a népe romlása felett. Mert szerette őket, ismeretlenül is. Mi meg jövünk, megyünk az utcán, az emberek között, mint hogyha ők semmit nem jelentenek nekünk. Semmit az égvilágon. Nem fáj nekünk, hogy hova megy az értünk. Lehet, testvérek, hogy nem csak ott, lehet, hogy jönnek a gyerekek a gyerekórára, mondjuk. És a gyerekmunkásnak nem jelent semmit az a gyerek, aki ott ül előtte, hogy megment. Azt meg kéne mentenünk, az Úr kegyelmével külön összeismertetni. Krisztust kell oda gyújtanom annak a gyereknek. Még az a gyerek se érdekel, akinek szolgálok. Még ez is előfordulhat. Egy lelkésszel is, velem is előfordulhat, hogy nem érdekeltek engem, hogy hova juttok, mi lesz veletek. Nem érdekel. Kiállok, elmondom a prédikációmat, azt menjetek, ahova akartok. Nem érdekel. Testvérek, ezt egyszerűen nem csak, hogy az idegenek sokszor nem érdekelnek minket, de azok se, akik ránk vonának bízva. Úgy élünk közöttük, mint hogyha a világ végéig itt élnénk, mindnyájan, itt lenne a földön az Isten országa, mennyek országa, jól érezzük magunkat az emberek között, egy halálra ítélt kultúrába jövünk, megyünk, mint hogyha itt minden rendben lenne. Mintha már mennybe ülnénk. Testvérek, nem tudom, gondolkozzatok ezen a dolgon, hogy vagytok ezzel, de ez egy nagyon súlyos dolog, ha az Isten gyermekei, a mai hívő emberek, akik úgymond, ugye mi így mondjuk a hitvallás alapján részesültünk a Krisztusban, az ő főpapi tisztében, az ő prófétai tisztében, az ő királyi tisztében, és nem érdekel minket az az embertömeg, aki körülöttünk van, akik a pusztulásban mennek, akik az ítélet alatt vannak, mert az Istent elhagyták, és mi közönösen, hidegen, ridegen viszonyulunk hozzájuk, akár ismerjük őket, akár nem. Jeremiás sírt, mert szerette őket. Nekünk is kell kérni az Urat, hogy segítsen minket szeretni az embertársainkat. Azokat is, akiket ismerünk, azokat is, akiket nem. És legalább néha könyörögjünk már értük, hogy az Úr valahogy világosítsa meg őket, meg akkor szeretettel is fogunk hozzájuk szólni, ha oda adódik a lehetőségünk, hogy valamit mondjunk már nekik. Akkor szeretettel fogunk megszólalni. Ha előtte tudtunk értük szomorkodni és sírni, és fáj nekik az ő sorsuk. Ez az első dolog, amit szerettem volna így elétek hozni Jeremiással kapcsolatban. A másik dolog Jeremiásnak a hűsége. Jeremiás, ugye, hogy ha látjátok, ismeritek a történetét, egy nagyon nehéz szolgálatot kapott Istentől. Nagyon nehéz szolgálatot. Felfogta, hogy mivel bízta meg az Isten, és ő ezt a feladatot sokszor megbillenve, hogy így mondjam, mert nem volt ez olyan nagyon könnyű szolgálat, egyáltalán nem volt könnyű, de azért mégis az Isten által újra meg újra helyreállítva, megbátorítva, megerősítve végig vitte ezt a szolgálatot. Hűséggel, kitartóan végigvitte a szolgálatot. Egyszerűen mindent lehet róla mondani, csak azt nem, hogy ilyen lagymatag, ilyen sértődékeny, ilyen félszívű, ilyen ímelámmal, ilyen nyögvenyelősen, ilyen nem törődöm módon, ilyen tessék-lássék módon, ilyen hanyagul végezte volna a szolgálatát. Ezt nem lehet róla mondani. Azt lehet róla mondani, hogy olykor-olykor megszomorodott, megerőtlenedett, de újra az Úrhoz fordult, és az Úr újra oda fordult hozzá, és szinte fölkarolta őt. És az Úr karjaiba hűségesen tudta végrehajtani ezt a nehéz küldetést, ami rá terhelődött. Testvérek, úgy gondolkozzunk el azon, hogy mi mennyire vagyunk hűségesek, ugye az Úrtól ránk bízott szolgálatokba. Ezek sokféle szolgálata lehet egy hívőnek. Én most úgy általában mondom ezt. Mennyire vagyunk hűségesek a ránk bízott szolgálatba? Hűségesek, kitartóak vagyunk-e? Kitartóak vagyunk-e, testvérek? Persze, hogyha így az ember belenéz a tükörbe, és azt mondja, kitartó vagyok, akkor elég nehéz magunkat megítélni, mert leginkább, ha belenézünk a tükörbe, azt szeretjük mondani, hogy én piszkosul kitartó vagyok. Tehát én nekem semmi bajom nincs a szolgálattal, én hűséges vagyok, én mindent, én nem félszívűen, nem lagymatagon, nem sértődékenyen, nem nyögvenyelősen, nem törődő módon, nem tessék-lássék, nem hanyag módon, én úgy, mint Jeremiás. Én úgy végzem az én szolgálataimat, a gyülekezetbe, az otthonomba, a munkahelyemen, bárhol. Én, és akkor testvérek, kérdés, hogy meg tudjuk-e ítélni magunkat ebbe a dologba? Meg tudjuk-e ítélni? Vajon megmondhatja-e nekünk akár az Úr is, hogy nem így van? Hogy nem így van? Vagy ha valaki ezt megmondja nekünk, mondjuk, akkor megsértődünk. Mert nagyon elégedettek vagyunk magunkkal, és azt várjuk, hogy mindenki udvariasan megveregesse a vállunkat, a félszívvel végzett, a mulasztásokkal terhes, a lustaságtól, a hangulatainktól, a kedvünktől vezérelt, a kifogásokat hangoztató szolgálatainkért. Mindenki veregesse meg a vállunkat, még az Úr is. Vajon, ha az Úr ránk néz, testvérek, akik ugye állítólag az ő megváltottjai vagyunk, az ő hű szolgái vagyunk, akkor vajon miféle szolgákat lát? Mert ha Jeremiásra ránézett az Úr, akkor látott valamit. Vajon miféle szívvel végezitek a szolgálataitokat? Otthon, vagy mondom, a gyülekezetben, vagy a munkahelyen? Azt hiszem, testvérek, hogy itt is úgy el kell gondolkozni, hogy hoppá, álljon csak meg a menet. Mert nem biztos, hogy olyan szép az a kép, amit ilyen a tükörbe látok, meg amit úgy magamról első pillanatban kimondanék. És lehet, hogy oda kellene alászkodnom az Úr elé ez is. Mert emiatt is, emiatt a bűn miatt is. Mert nem vagyok hűséges. A szó pedig mit mond? A sáfároktól egy dolog kívántatik meg, hogy hűségesek legyenek. Az Úr ezt az egyet keresi, a hűséget, és én nem vagyok hűséges? Most testvérek, lehet azt kell kimondanunk, hogy olyan hűtlenek vagyunk, hogy nincs semmi közünk szinte az Úr szolgálatába tanúsított hűséghez. Annyira hűtlenek vagyunk, hogy egyszerűen ezt kimondhatatlan. És ez egyszerűen mondjuk azt, hogy nem élvez egyáltalán prioritást az Úr szolgálata. Akár a gyülekezetbe is. Nem élvez prioritást. Akkor se a gyülekezeti szolgálók vagyunk, akik összejövünk, nem tudom, ugye minden év elején, mint szolgálók. És nem élvez talán nálunk se prioritást az Úrnak való szolgálat, hanem minden egyéb, a család, a munkahely, nem tudom, minden egyéb. Ide kell elmenni, oda kell, ezt kell, azt kell intézni. Az, hogy az Úrnak, vagy az Úrért keresztbe tegyünk két dolgot, az valahol a 28. rangú dolog. Arra se vagyunk sokszor képesek most, akinek inge vegye magára. Feleségem kiküldi a gyerekmunkásoknak az e-mailt, amiben megkérdezi, hogy ki tudja vállalni a szolgálatot. Ekkor és ekkor és ekkor vannak szabad időpontok. Hetekig nem válaszolnak egy e-mailre a gyerekmunkások, tisztelet a kivételnek, pedig csak azt kéne beírni az e-mailbe, hogy ekkor és ekkor én nem tudok menni, vagy tudok menni. Ennyi. Egy körülbelül 2 másodperces dolog, hogy az ember megnézi a naptárat, igen, ott van egy szabad hely. Erre se vagyunk képesek. Várjuk a válaszokat heteken keresztül, és akkor még mi érezzük magunkat kényelmetlenül, hogy valakinek szólni kell. Ez a jeremiási hozzáállás, testvérek. Hát ez a jeremiási, így hova jutunk így? Így hova jutunk? Mi magunk hova jutunk így? Hát az Úr ránéz a gyülekezetünknek, a szolgálatra, vagy most már ne is magunkról beszéljünk, mert az olyan fájdalmas dolog, de ránéz az Úr a mai hívő népnek a szolgáira, úgymond szolgáló tagjára, és mit lát? Egy álmatag csapatot, akik hol csinálnak valamit, hol nem, mert most ide kell, most oda kell, most nyávogunk ezért, most nyávogunk azért. Hát testvérek, egy Jeremiással többet tudott az Úr elérni lehet, mint 30 mai hívővel, aki ilyen nyámnyogós, meg ide, meg oda témfereg. Hát így nem lehet előre vinni az Úr ügyét, ez azt jelenti, hogy nem vagyunk hűek a szolgálatba. Nem vagyunk hűségesek a szó, csak ezt nekünk, ha valaki így mondja, akkor mindjárt elkezdünk, hogy de így, ugye. és föl vagyunk rá, vagy meg vagyunk rá sértődve. Pedig, testvérek, nézzétek meg, hogy Jeremiásnak sokkal nehezebb dolga volt, mint nekünk, mint nekem. Mert Jeremiásnak az is nehezítette a dolgát, hogy például nem volt neki családja. Azért mondjuk, akinek nehéz szolgálata van, annak az embernek fontos, hogy legyen neki valaki, akivel meg tudja imádkozni, meg tudja beszélni a dolgokat. Ez fontos dolog. Ja, ma reggel éppen Zsófival a piacon témferektünk, ott igyekeztünk egy-két dolgot megvenni, és az egyik néni mondja, hogy látta, hogy tanakodtunk egymással valamin, hogy megvegyük, vagy ne, és akkor mondja, beszéljék, csak meg beszéljék, nekem már nincs kivel megbeszélni. És akkor ott egy elpanaszolta, hogy ő neki meghalt a férje, és mi addig beszéljük meg, amíg meg tudjuk beszélni. Hát Jeremiásnak azt mondja Isten, hogy te ne nősülj meg, ne legyenek gyerekeid, mert itt mindenki meg fog halni. A feleséged is meghalna, a gyerekeid is. Jeremiás egyedül volt. Jeremiás dolgát, nekünk legalább az van, testvérek, hogy van férjünk, feleségünk, még már akinek még van. És akkor meg tudja vele beszélni szeretetben, meg tudja tusakodni a dolgokat. Ez könnyíti a nehéz terheknek, a szolgálat nehéz terheinek a vitelét. Hogy van velem valaki, akivel meg tudom osztani a bajomat, örömömet is, nehézségeimet, kérdéseimet, nem? Akkor nézzétek Jeremiást, megint könnyebb helyzete volt, amikor az ő saját lakó részén, ahol Anatótban lakott, ugye, az Anatót beliek is ellene fordultak. A saját földiei is ellene fordultak. Még azt sem mondhatta, hogy na legalább, ha nincs is családom, de legalább van egy-két földim, akivel meg tudom beszélni a dolgaimat. És akkor vagy együtt tudok imádkozni, vagy valami. Nem, mert még a földie is ellene fordultak, és azt mondták neki, hogy hagyja abba a beszédet, mert ha nem, akkor megölik. Hát még azok se. Akkor az ember nézi, testvérek, hogy hát akkor ki állt emellett az ember mellett? Állt mellette valaki egyáltalán? Hát olvasunk egy-két emberről, egy bizonyos Ahikám nevűről, meg egy Ebedmelekről, meg egy-két ilyen jó lélekről, akik hívő embereknek, vagy istenfélőknek látszanak, azt néha-néha odaálltak mellé, és segítettek rajta, vagy kihúzták a ciszternából, vagy enni adtak neki, vagy valami. De egy ember van előttünk Jeremiásban, aki egyedül, tulajdonképpen egyedül az Úrba kapaszkodva vitte ezt a borzasztó terhet, az Úr igényének a terhét abba az időbe. És akkor mi nyávogunk? Én nyávogjak? Mit, mekkora nagy szolgálatok, meg nem tudom, nincs időnk, meg nem tudom, meg erőnk, meg nem tudom, kedvünk, igazából kedvünk nincs, meg hűségünk nincs. Ebbe testvérek, tényleg azt mondom nektek, gondolkozzatok, vizsgáljatok meg, akinek nem inge, nem kell magára venni, de azért csak el kell ezen gondolkoznunk. Jeremiás hűséges volt, én hűséges vagyok-e? Nézzétek a harmadik dolog, Jeremiás bátor ember volt. Bátor ember volt. Meghirdette azt a negatív üzenetet, amit Isten rábízott. És kinek hirdette? Nem csak úgy, hogy így kiállt valahova, mint bármelyikünk, hogy így kiállunk itt egy kis terembe, mondjuk most éppen én állok itt, aztán én beszélek ti néktek, ugye? Hanem ő megszólította a korának a vezető embereit. Megszólította a királyokat, a prófétákat és a papokat. Ő is pap volt egyébként, ahogy mondtam. Megszólította nem csak a köznépet, hanem a vezető réteget. És megmondta nekik a szemükbe azt, amit az Isten üzent. Az ítélet üzenetét. Hát a királyok, ugye, megnevezi a nevüket. Manassé király, Sedékiás király, Sallum király, Jójákim király, akikről azt mondja, hogy ti díszes temetésre vágytok. Ugye, hogy díszes temetése legyen. Jó, hát ez nagyon csodálatos dolog. Arra vágytok. Tudjátok, hogy fognak eltemetni benneteket, mint a szamarat, mondja a királyoknak. A királyoknak. A szamarat úgy temették el, hogy megfogták a dögöt, azt kihúzták a városon kívül, azt kilökték valahova. Így lesztek ti is eltemetve. Megmondta nekik ezt. Keményen és igazán, mert az Úr ezt üzente a királyoknak, megmondta nekik. Proféták. Na, ez is egy nagyon érdekes dolog, amikor Jeremiás proféta, például Hananyá profétával száll szembe. Proféta ellen. Igaz, az egyik az Úr proféta, a másik meg hamis proféta. de szembeszáll a prófétával, szembeszáll Semája prófétával, és más egyéb névtelenül maradó prófétákkal, akiknek azt mondja, ti hamisan prófétátok, ti rosszul beszéltek, Isten lelke nem szólt veletek, és ti csak a saját szívetek prédikáció szavait mondjátok. Aztán neki fordul a papoknak, az ő korában is legtekintélyesebb emberek közé számítottak. A papoknak azt mondja, nem mondtátok, hogy hol van az Úr, a törvény nem volt nálatok. Hűtlenek kéletetek az Úrhoz, tetszésetek szerint hatalmaskodtok, a kertet sivár pusztává tapostátok az Úrnak a kertjét, az Úr nyáját szétszélesztettétek. Egyszerűen ő nekik is megmondja a szemükbe, hogy ezt csináltátok. Jeremiás testvérek egy ilyen bátor valaki. És úgy elgondolkoztam, hogy na hát, én mennyire vagyok bátor, vagy mi mennyire vagyunk bátrak. Amikor úgy mondjuk magunk között kell bátraknak lenni, akkor még úgy inkább elmegy, de amikor úgy kívülállókkal állunk szembe, akik Isten gyűlölik, akik Istenre nem foglalkoznak. Nem is kell, hogy nagy emberek legyenek, már ott is elnémulunk. Ha még nagy emberek, akkor még jobban elnémulunk. Mert nincs bátorságunk adott helyzetben az Istennek az üzenetét feléjük tolmácsolni. Nincs. Bátorság helyett gyávaság. Manapság sajnos sokszor pontosan ez határozza meg a vallási vezetőknek, most mindegy, ha proféták, vagy papok, vagy lelkészek, mindegy, vallási élet vezetőinek sokszor tényleg a gyávaság határozza meg a szolgálatát, a beszédjét. Egyszerűen majd csomó püspök, esperes, lelkipásztor, presbiter van, aki egyszerűen nem mer mást mondani, mint amit a világ is mond. Vagy amit a saját szívéből mond. Nem merjük azt mondani, amit Isten mond. Nem merjük. Mert akkor konfrontálódnunk kellene az emberekkel, és nem akarunk, nem merünk konfrontálódni, nem merünk összecsapni velük. És akkor oda jutunk, testvérek, ahol mondja Jeremiás próféta, hogy Jeremiás könyve 6. részében, hogy az egyházi vezetők mit csináltak? Azt mondogatták a népnek, hogy nincs semmi baj, nyugodjatok meg. Az Úr szeret benneteket. Nem lesz itt semmi abból, amit Jeremiás mond. Amikor már a nép felét elhurcolták a rabságra, akkor is azt mondta Jeremiás, hogy 70 évig fogta. Dehogy is, csak 2 évig. Leteszik a nagy esküt a hamis proféták, hogy csak 2 évig, és majd 2 év után hazajön a nép. Jönnek, testvérek, és azt mondja az Isten Jeremiás által, ezek az emberek hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának a romlását, mondván békesség, békesség, de nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, és nem szégyenkeznek, még pirulni se tudnak, ezt mondja az Úr róluk. Testvérek, ez az olcsó megoldás volt, hogy jön egy fal, valaki így fogalmazta, hogy van egy fal, amelyik éppen bedől, és akkor megjelenik egy ember, és bemeszeli. És akkor azzal megoldottuk a problémát. Ma is ez van, testvérek, hogy nem merik lelkészek, gyülekezeti vezetők, nem tudom, püspökök, egyházvezetők, nem merik megmondani egy társadalomnak, egy világnak, egy vezető rétegnek, egy értelmiségi rétegnek, egy köznépi rétegnek, ne vegyes értésnek ez senki. Nem merjük megmondani, hogy az Isten ítélete rajtatok van az istentelenségetek miatt, és térjetek meg Krisztust elfogadva. Térjetek vissza az Istenhez, és kezdjetek újat. Nem merik megmondani. Nézzétek meg a nyilatkozatokat, az ember csak áll, nem is tudok mit csinálni. Hallgassuk meg a zsinat elnökének nagyvonalú nyilatkozatait, amiket leenged a különböző, hogy hívjákokon, fórumokon. Szó sincs ilyenekről, magyar nép fogjon össze, együtt majd, mindent megoldunk majd. Mert nincs itt olyan nagy baj, ugye most már, pláne, hogy a Fidesz lett a kormányon, most már majd minden, mi majd itt majd. És az egyházat is kell támogatni, mert az egyház is az államot, ugye, mert hogy támogatja meg. Egy szó nincs arról, hogy emberek, Istenhez kell visszatérni, mert különben az egész úgy fog összedőlni, ahogy van. Bátorság. Bátorít bennünket az Úr, testvérek, hogy ne gyávaságból ne hallgassunk, ne kösszünk kompromisszumokat, hogy csak a békességet őrizzünk meg, aztán mindenki maradjon úgy, hogy abba a vallásban, amiben van. Ez is egy ilyen sajátos mai mondás. A békesség kedvéért, ne bántsuk a katolikusokat, hát ők is jó emberek, a békesség kedvéért. Igaz, hogy az igét megvetik, elcsűrik, csavarják, egy csomó téves vallásosságot, babonát csempésztek a népkörébe, megátkozták a reformátori bibliai igazságokat, mind, ne, ők is hívő emberek. Jöjjön mindenki, jöjjenek a Jehova tanúi, jöjjön mindenki, ökumenikus egységbe fogjunk össze a szeretet nevébe, csak lényeg, hogy ne legyen konfrontáció. Mert gyengék vagyunk, bátortalanok vagyunk konfrontálódni. És megmondja, hogy az az ember ott, az a pápa nevű koma, az az antikrisztus egyik megtestesülése. Nem merjük kimondani. A hitvallásban benne van, a Heidelbergi KT-ban. Mit csinálunk ma? Jaj, hát a régi korban ugye te rosszul magyarázták meg. Húzzuk is ki ebből a Heidelbergi KT-ból ezt a mondást, mert megsérti a katolikusokat. Egyszerűen testvérek, az ember azt mondja, és akkor mindezt a szeretettel letakarjuk. Mert a szeretet. Nem szeretet, testvérek. Ez nem szeretet, ez gyávaság. Gyávaság, amikor nem merünk konfrontálódni ott, ahol konfrontálódnunk kellene. Ez a szegény Jeremiás próféta, ez volt annyira bátor, hogy azokkal az emberekkel, akik magukat prófétának nevezték, és az Úr nevében nyilatkoztak, azt mondta, hogy bocsánat, ti a saját szívetek álmait szóljátok a népnek. Becsapjátok őket. Egymástól lopkodjátok a szót, mert egyikőtök mond valamit, a másik átvesz, ezt akkor láncba ismételgetik ugyanazt. És amit a király akar hallani, meg amit a nép akar hallani, azt mondjátok nekik. El tudjátok ezt gondolni, hogy a szegény Jeremiás, aki ott áll, ugye, mi lett neki osztályrésze ebbe a helyzetbe? De ő vállalta ezt a konfrontációt, mert volt benne bátorság. Istentől kapott bátorság. Vajon bennünk van-e? Végül, testvérek, még egy dolog, ami úgy megítélt engem is, meg úgy elgondolkoztam ezen megint, hogy Jeremiás mennyit szenvedett? Jeremiás szenvedő ember volt. Amikor ugye elmondja a népnek az üzeneteit, akkor hát egy nagy ellenreakciót kap. Na, erős ellenreakciót, erős ellenszelet kap. Utaltam a 11. részben az anatótbeliekre, akik azt mondták, hogy maradjon nyugton, fogja be a száját, mert megölik. Mindjárt így, nem ott pardon meg, hogy majd így megtárgyaljuk az ügyedet, meg fogd be a szád, mert különben megölünk. Mindjárt így. Akkor nem csak a földiei, hanem a többi papok, azok is szembefordultak vele. A proféták, azok is szembe. Így olvassuk a 26. részben, hogy megragadták a papok, a proféták és az egész nép, és ezt mondták neki, meg kell halnod. Állandóan a halál árnyékába élt ez az ember. Állandóan a halál árnyékába élt. A 11. versben, a 26. részben halálra kell ítélni ezt az embert. Na hát valahogy az Úr mindig kimenti. Ugye itt olvastuk a 15. részben, hogy Isten azt mondja, hogy megvédelek téged. Ne, megvédelek. De mindig úgy kell az Istennek kiemelni őt ebből a halálos veszedelemből. Olvassuk, hogy Jeremiás papot kitiltották az úrházából, és fogságra vetették. Ő nem mehetett el, hogy a templomba, mint pap, prédikáljon. Azt mondja, hogy nem mehetek be az úrházába, vidd el ezt a tekercset, és báruk, te olvast fel ott, mert én nem mehetek oda. Fogoly vagyok. Olvassuk, hogy egy Pasúr nevű ember megverette Jeremiás prófétát. Megverték. Ez, akit vertek meg, az tudja, hogy milyen jó érzés. Ugye? Hogy nem azért, mert megérdemelte, mert van, akit az is egy dolog, hogy valakit azért vernek, mert megérdemli, de van, aki nem érdemli meg. Van, akit meg azért vernek, mert az Isten igéjét hirdette. Elkalapálták. Aztán kalodába záratták, mely a felső benyámini kapuban volt az úrháza mellett. Megszégyenítették. Oda tették a papot az úrháza mellé egy kalodába zárva, összeverve. Itt egy pap, nézzétek, Jeremiás próféta. Szegény ember meg, aki a szívébe szerette a népet, ugye ezt kellett neki átélni. Akkor utána, amikor beteljesedik a jövendőlése, és megtörténik, hogy a babiloniak, akkor nem elengedik, de hogy engedik. A királyi palotánba, ahol a legzordabb börtönök voltak, oda dobják be. Bebörtönzik a legzordabb börtönökbe. De még onnan is van lejjebb, mert onnan meg bedobják utána egy föld alatti üregbe, egy ilyen ciszternába. Ha ebed meleg nem könyörül rajta, akkor ott hal éhen. Ez az embertestvérek vállalta mindezt a veszedelmet. És azt tudjuk, hogy róla, hogy valószínűleg Egyiptomba halt meg, és valószínűleg agyon kövezték. Vagy ketté fűrészelték, megoszlanak a zsidó hagyományok. Tehát ez az ember úgymond vértanú is lett. Olyan megszégyenítő ezt, testvérek, tényleg azt mondom nektek, nekünk, mert mi mit vállalunk az Úrért, megint. Mit vállalunk mi az Úrért? Itt élünk egy ilyen hedonista évhajhász világban, azt nézzük a kereszténységben is, hogy hogy lehet ezt az egészet valahogy olyan kényelmesen megoldani. A lehető legkevesebb szenvedéssel. Figyeljétek meg! Mindig nézzük, hogy hogy tudnánk munkat kihúzni a nehézségekből. Hogy minél kényelmesebben, minél könnyebben meg tudjuk csinálni a dolgokat. Nehogy már valami nehézségbe ütközzünk itten a hitéletünk gyakorlása, a szolgálataink végzése során. Úgy vállalunk el szolgálatot, hogy nézzük, hogy vajon, érted, nekem akkor épp szabadságom van, vagy valami. Tehát akkor az már nem jó az. Ja, nincs kedvem hozzá, hát akkor nem. Ja, hát nincs rá időm. Másra van időm, de mint a nénikkel, néha találkozik az ember, a gyülekezeti tagjainkkal is, ugye, hogy ott ül a néni az orvosnál órákon keresztül. A templomban nem bír eljönni egy órát le. Nem bírok eljönni, tiszteltes úr, hogy hívják, hogy én nem bírok már odáig, el sem tudok menni odáig, ugye itten 30 métert kéne menni, de nem bírok már én oda. Tehát az ember csak találkozik vele valamelyik kórháznak a várójába, hogy oda érdekes, túloldalra át tudott benni, meg ott órákat el tud tölteni a váróterembe, mert az fontos. Ez meg nem fontos. Nem fontos. Mert ez kényelmetlen. Kényelmesebb otthon maradni, ellenni egy kicsit. Még erre se vagyunk képesek. Mindenből ez a könnyebbség, testvérek, és nem tudunk terheket, nehezeket viselni az Úr dolgáért. Jó van ez így? Nem tudom, ítéljétek meg magatok ezt a dolgot. Azt mondja, minden esetre egy ilyen történet jutott eszembe Lutherről, hogy szóltak neki, hogy az ő tanításait követő emberek vértanúk lettek. Brüsszel nagypiacán elégették őket. És akkor Luther alá járkált a szobájába, és mondogatta, hogy nem tehetek tovább, nem mehetek tovább, nem mehet, mert amit én hirdetek, annak alapján emberek fognak meghalni. És mégis folytatnia kellett az útját és a szolgálatát. Ezzel a nehézséggel is a vállán. És folytatta is. Hát testvérek, itt van előttünk ez a Jeremiás, akiről még sokat lehetne így elmélkednünk, sokat lehetne gondolkoznunk. Úgy az ő alakját, hogy nézi az ember, szüntelen az Úr Jézus jut eszünkbe róla, mert mintha egy kicsit nagyon is, mintha az Úr Jézust látnánk benne, aki szenvedni tudott, aki hűséges volt, és a többi, és a többi. Hát adja az Úr, hogy meg tudjuk vizsgálni most ebbe a fénybe, az elmondottak fényébe, tényleg a saját szívünket, életünket, hívő életünket, szolgáló életünket. És amiben kell, abba tartsunk bűnbánatot, és próbáljuk meg Jézusba kapaszkodni, hogy vele tényleg egy újat tudjunk mindnyájan kezdeni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy téged magasztalhat a szívünk, téged dicsőíthetünk, aki oly hűséges voltál a te szolgálatodban, mint egyikünk se. Téged magasztalhatunk, aki minden szenvedését, a halált is vállaltad érettünk, hogy mi üdvözüljünk. Köszönjük, hogy téged magasztalhatunk, aki szerettél bennünket mindennél, mindenkinél jobban. Köszönjük, hogy láthattunk téged, mint ami bátor megváltónkat, aki végigment azon az úton, ami neki adatott. És köszönjük néked, hogy volt egy ember ott a régi időkben, évszázadokkal ezelőtt, akit Jeremiásnak hívtak, akiben ott volt ugyanez az indulat, ugyanez az erő, ugyanez a bátorság. Köszönjük néked, hogy te azt akarod, hogy ne csak előtted való időkben, hanem az utánad való időkben ma is legyenek ilyen emberek, akikből kisugárzik az, ami benned volt. Segíts, Uram, hogy ilyen ember lehessek, ilyen emberek lehessünk, mindnyájan, akik ismerünk téged, akik szeretünk téged. Segíts, hogy szeressük az embertársainkat. Segíts, Uram, hogy hűségesek legyünk a ránk bízott, általad reánk bízott szolgálatban. Segíts, Uram, bennünket, hogy bátrak legyünk, erősek legyünk, és vállaljuk a szenvedést is, éretted. Könyörülj meg rajtunk, hogy amiben nem rád mutató az életünk, abban hadd tudjunk megváltozni. Most nem csak egyet érteni azzal, ami elhangzik, hanem hadd tudjunk konkrétan változtatni a magatartásunkon, a gondolatainkon, az érzéseinken. Könyörülj és formálj bennünket, hogy ne elégedjünk meg azzal, ahova eljutottunk, hanem akarjunk tovább menni abba az irányba, amit te jelölsz ki a számunkra. Köszönjük, hogy van kegyelem, van megújulás. Általad lehetünk más emberek, más szolgáid. Segíts, Uram, hogy egytől egyig tudjunk téged dicsőíteni, úgy, ahogy régen Jeremiás tette, abban a kultúrában, amiben neki kellett élni, mi pedig a mostaniban, az itteniben. Köszönjük néked, hogy estéről estére tanítottál minket, és meg is ítéltél, föl is bátorítottál, utat is mutattál nekünk, kegyelmeddel vonzottál. Segíts, hogy hadd tudjunk utánad menni, és neked engedelmeskedni mindenben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a holnapi napot is, hétfői napunkat is, áld meg gyülekezeti alkalmainkat, úrvacsorai közösségeinket, és légy minden helyen, ahol megszólal a te ígéd, és ahol téged segítségül hívnak, és veled találkoznak az emberek. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket, életünket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 206. énekünknek hátralevő verseit, a 7. verstől a 10. versig. 206, 7. versétől a 11. versig, bocsánat, az 7. vers így kezdődik, mint kismadár, ha szélvész jár az égi csattogásban. Békességet kívánok!